Köszöntöm a gyülekezetet. Mindenek előtt röviden a gyerekekhez szólnék először. Kedves gyerekek, egy bibliai igét tanulunk meg, amely így hangzik. Isten mindent szépen alkotott. Ez a bibliai ige arra utal, hogy Isten szereti a szépet, és a széppel együtt a rendet. És mert Isten mindent szépre alkotott. Ha megnézitek a természetet is, a természetben csodálatos rend van. Ugye a rendetlenség szemét az csak az emberektől van, akik mindent szétszórnak. Én mindig úgy örülök, mikor tavasszal már kihajtanak a bokrok, a fák, a fű fölnő, mert legalább nem látszik az a sok szemét, amit az emberek elszórnak még a természetben is. De Isten maga mindent szépre alkotott. És egy kis részletet elevenítenék föl nektek Jézus életéből, hogy ezt jobban megjegyezzétek. Azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor Jézus föltámadt, ugye emlékeztek rá, hogy harmadnapon a halála után, akkor hát a tanítványok erről legelőször úgy kaptak hírt, hogy Mária Magdaléna már korán szürkületkor odament a sírhoz, és mikor meglátta, hogy el van hengerítve a kő, akkor úgy megijedt, hogy be sem ment a sírba, azt hitte, hogy valakik ellopták Jézus holttestét, és szaladt a tanítványaihoz, Péterhez és Jánoshoz. És azt olvassuk a Bibliában, úgy írja le János apostol, hogy ő és Péter futva szaladtak a sírhoz, de ő volt az gyorsabb, és ő ért oda előbb. És azt írja, hogy ő bepillantott a sírba, és mikor látta, hogy ott vannak összehajtva a lepedők egy helyen, mert amikor előzőleg pénteken Jézus holttestét a tanítványok levették a sírból, a keresztről, akkor odajött a sírhoz két titkos tanítványa, két főember, és ők ilyen nagyon értékes illatszereket hoztak, és ahogy a zsidóknál szokás volt, ezekkel az illatszerekkel együtt csavarták lepedőkbe a holttestet, és külön egy kendővel volt az arca leborítva, és az is ott volt szépen összehajtva. És János apostol tesz egy megjegyzést. Azt írja, hogy amikor ő bepillantott a sírba, ő rögtön hitte, hogy Jézus feltámadt. Pedig azt olvassuk az írásban, hogy a többi tanítványok nagyon nehezen hitték el. Sorba jöttek az üzenetek, hogy valakik találkoztak Jézussal, az asszonyok, az Emmauszi tanítványok, de nem hitték nekik. De Péter azt mondja, hogy ő, ahogy ott bepillantott a sírba, ő rögtön hitt. Na gyerekek, mit gondoljátok, miért hitte ő elsőként, és azonnal hitte, hogy Jézus feltámadt? Hát, ha kicsit gondolkoztok, ti is rájöttök, mert ugye Mária Magdaléna azzal a rémülettel szaladt, hogy hát ellopták az urat, és nem tudtuk, hova tették. De Péter rögtön végig gondolta, ha rablók vitték volna el, holttestet, hogy valaki ellenségei még halálában is meggyalázni akarták ezt a holttestet, akkor azok úgy viszik el, hogy ha leesik róla valami, akkor leesik, ott marad a földön, vagy mindenestől viszik, de mikor ő meglátott, ott vannak szépen összehajtva a lepedők, egy másik helyen a kendő, amivel a feje volt letakarva, akkor ő rögtön tudta, hogy az Úr feltámadt. És ismerte, mert ők ugye együtt éltek 3,5 évig, és együtt járták az országot, egy szálláshelyen voltak, és ő ismerte Jézust, az emberélet Isten fiát, hogy milyen rendszerető volt, mennyire szerette a szépet, hogy még feltámadásakor, még egy ilyen nagy eseménynél is gondja volt rá, hogy a lepedőket szépen összehajtsa, a kendőt külön tegye. Hát nem tudom, hogy ti is szeretitek-e a szépet és a rendet, és mondjuk anyukátoknak mennyi küzdelme van azzal, hogy tegyétek a játékot a helyére, a ruhátokat összehajtsátok, és mikor kibújtok az ágyból, akkor az úgy szépen rendbetéve maradjon. De hát legyen ebben is Jézus a példaképetek, hogy látjátok, még ő egy ilyen nagy dolognál is, mikor feltámadt, göndösen összehajtotta a lepedőket és a kendőt. És kívánom, hogy ti is kövessétek a példáját, és emlékezzetek rá, hogy Isten mindent szépen alkotott. A szépet és a rendet szereti, és az Isten angyala is. Kedves gyülekezet, most pedig nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, János evangélium a második fejezetéből a 17. verset. Tehát János evangélium a második fejezetéből a 17. verset olvassuk alapigeként. Így hangzik. Tehát János evangélium a második fejezet 17. vers. Megemlékeztek azért az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Ugye ezt Jézussal kapcsolatban emlékeztek meg erről a tanítványai, ugyanis az Ószövetségben, a 69. Zsoltárban, amely nyilvánvalóan egy messiási Zsoltár, tehát messiási proféciát tartalmaz, mint egy 1000 évvel Jézus születése előtt, ez a Zsoltár ilyen mozzanatokat villantott föl az eljövendő messiás életéből, hogy majd ételébe mérget tesznek, és szomjúságában ecettel itatják. Ugye mindenki ráismer aztán a keresztnél folyt történésekre. Tehát a tanítványok tudták, hogy ez egy messiási Zsoltár, és mikor Jézus megtisztította a jeruzsálemi templomot még szolgálata elején, ugye mitől tisztította meg? Attól, hogy szétszórva voltak ugye már a zsidók az egész római birodalomban, és ők is feljártak a nagy ünnepekre, meg velük a pogányok közül való szimpatizánsok, ugye az úgynevezett prozeliták és istenfélők, akik részben zsidó hitre tértek, részben részt vettek a zsinagógai istentiszteleteken, és ugye ott áldozat bemutatás folyt a bűnrendezésként, és a templom csarnokaiban mindenütt ott lehetett vásárolni ezeket az áldozati állatokat, és még jól kitalálták a templomi papság, hogy pénzváltókat is működtettek, hogy volt egy külön templomi pénzegység, és ezeket az áldozati állatokat a templomi pénzegységen lehetett megvenni, és ehhez ugye váltani kellett a birodalom különböző részeiből származó pénzeket. És hát ez egy nagy jövedelemforrás volt a templom urainak, ahogy a vezető papoknak, és ugyanakkor ugye a szegényeket nem kímélték itt, és alkudozás, és hangoskodás, és ez az istentiszteleti helyre is behallatszott, ami ugye itt a templom előcsarnokaiban folyt. És ugye ismerős a történet, hogy Jézus jelképesen egy kötélben font korbácsot vett a kezébe, és kiűzte ugye a galambárosokat és a pénzváltókat. És azt olvassuk itt, hogy mikor ez történt, akkor a tanítványoknak eszükbe jutott ez a messiási profécia, és felismerték erről is Jézus messiás voltát, mert őróla előre, mint egy 1000 évvel a földre jövetele előtt megiratott, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Ugye ma nincsen olyan központi templom, mint egykor a jeruzsálemi templom, ma a bűnrendezés helye az nem a földön van, hanem a mennyei szentélyben, ahol Krisztus a mi főpapunk és közben járunk, de a Biblia mégis nevezi az Isten egyházát szimbolikusan templomnak, élő templomnak, élő kövekből felépült élő templomnak. Azt hiszem, ismerjük ezt a hasonlatot. És ma ezt az igét, ami elhangzott Jézusra vonatkozóan, és amit az ő földi szolgálata során a magatartásával a gyakorlatban is megvalósított, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, ez ma arra vonatkoztatható, hogy Isten az ő egyházához így viszonyul. Az ő földi művéhez, hogy a hozzávaló féltő szeretet emészt engem. Van ezen mit elgondolkodni. Érdekes ez a kifejezés, hogy féltő szeretet. Én gondolom, vannak, akiknek eszükbe jut, hogy a második parancsolatban Isten így mutatkozik be, én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És mi is a tartalma ennek a kifejezésnek? Az, hogy Isten igazán szeret minket, és ezért igényt tart az igazságosságunkra, a fethetetlenségünkre. Az, hogy az Isten igazságos szeretet törvényével teljes összhangban legyünk. Éppen azért, mert igazán szeret minket, nem tűri el a mi bűneinket és törvényszegéseinket. Azokkal Isten soha ki nem egyezik. Ugye egy szülő is féltőn szereti a gyerekét. Szereti, de éppen azért, mert szereti, minden rossztól vissza akarja tartani. és szenved minden helytelenségtől, és azokat ki akarja gyomlálni a gyereke életéből. És azt mondja, hogy Isten az ő egyházához féltő szeretettel viszonyul. Vagyis, és a féltő szeretet emészti őt. Azt hiszem, értjük, hogy ez az előteljes kifejezés mire utal, hogy Isten vágyva vágyakozik arra, hogy az ő egyházát tisztának, szentnek, igaznak lássa, és éles fájdalmat érez, és szenved attól, mikor az ő egyháza eltorzul, és méltatlanná válik arra, amire Isten elhívta. És én azt szeretném, hogyha elgondolkoznánk azon, hogy ugye Krisztus minden tekintetben a példakép számunkra. Mindenben őt kell követnünk. És felteszem azt a kérdést, hogy mi követjük-e őt ebben, személy szerint ránk jellemző-e, hogy el tudjuk mondani személyes vallomásként, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Vagyis így viszonyulunk-e Isten egyházához, hogy féltő szeretet egyenesen emészt minket az Isten művéért, az Isten egyházáért, annak a földi szolgálatáért. Én nekem az az érzésem, hogy nagyon sokszor ez nem jellemző ránk. Valahogy a mi korunkban nagyon elhatalmasodott az individualizmus. És ha Isten egyházában valami nem tetszik, vagy valami problémát látunk, akkor hajlamosak vagyunk úgy elszéledni, visszahúzódni a magánszféránkba. De hol van ez a lelkület, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem? Én azt hiszem, hogy ez azért hiányzik sokszor a mi személyes ítéletünkből, mert nem látjuk eléggé az Isten földi egyházának a jelentőségét és a küldetését. Ugye mindnyájan hallottuk ezeket a kifejezéseket, hogy láthatatlan és látható egyház. Mind a kettő nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy micsoda is értékeljük. Ugye a láthatatlan egyház azt jelenti, hogy az Istenhez igazán ragaszkodóknak, és akik az ő valódi juhai, akik hallják az ő szavát, és az általuk ismert világosságot követik, ennek a teljes és tökéletes névsorát a mennyben tartják egyben. Ugye? Ott pontosan tudja Isten, mert a bűn miatt, és Sátán támadásai miatt ezek az igazán tiszta lelkűségre készséges, Szentlélek indításaira készséges emberek, akiket Isten egy újjászületés tapasztalatán tud átvenni, és a megszentelődés útján vezet. Ezek szét vannak szóródva sokszor. Ugye az Ószövetségben is nagyon meglepődtek a zsidók, amikor Jézus azt mondta, hogy még majd napkeletről, napnyugatról is jönnek, északról és délről is, és Ábrahámmal és Izsákkal fognak Isten országában letelepedni. Tehát Jézus a maga korában is kijelentette, hogy a pogány területeken, napkeleten, napnyugaton, északon és délen még vannak szétszórva Istennek olyan őszinte gyermekei, akik majd polgárjogot kapnak Ábrahámmal és Izsákkal együtt Isten országában. Az új szövetségi korban is elhangzott Jézus szava, hogy más juhaim is vannak nékem, nem ebből az akolból valók. És majd azok pedig az én igazi juhaim, akik ismernek engem, és én is ismerem őket, és követnek engem, és majd nekem is ezeket egybe kell gyűjtenem. Tehát ez a láthatatlan egyház, akiket Isten számon tart, mert közük van hozzá. Ismeri őket, és ő is ismeri őket. És a Szentléleknek útja van ezekhez az emberekhez. Talán az ismeretük különböző, és áldozata is sokszor bizonyos tévedéseknek, meg sátáni támadásoknak, de az Isten a lelkületüket nézi, az általuk ismert világosság szerint is téli meg őket, és számon tartja. De ugyanez nem, ez, hogy a látható egyházról ezt tudjuk, ez nem jelenti azt, hogy illetve a láthatatlanról az előbbieket tudjuk, nem vezethet oda, hogy lebecsüljük a látható egyháznak a jelentőségét. Mert Istennek minden korban van egy olyan népe, egyháza, egy olyan földi műve, amire azt mondhatjuk, hogy az ő látható egyháza. Miért mondhatjuk ezt? A Római Levél 3. fejezetének a 2. verset fogalmazza meg ezt a legpontosabban, amikor felteszi a kérdést az apostol, hogy hát mi volt a haszna tulajdonképpen az Izrael elhívásának, és a zsidó nép választott nép voltának. És azt válaszolja, mindenek előtt az, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit. Ezt az igét nagyon jegyezzük meg. A látható egyház minden korban az, amelyre Isten rábízta a beszédeit. Amelyek az Isten kinyilatkozta, amely közösség vagy egyház a legteljesebben őrzi, mint látható egyház, az Isten beszédeit. Amely együtt halad azzal, ahogyan a megváltás műve állandóan előretör, pontosan tudja, hogy a megváltási terv most hol tart, tudja az időszerű feladatokat, közvetíti Istennek az időszerű üzenetét. Ez a látható egyház szerepe, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. És tulajdonképpen ez iránt, a látható egyház iránt fontos, hogy bennünk az a magatartás legyen, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Mert milyen óriási jelentősége van ennek a látható egyháznak. Jézus azt mondta a földi életében, ti vagytok a világ világossága. Tessék csak elgondolkozni ezen, ezen a hasonlaton. Ugye a világunknak egy világossága van, a nap. Ugye a naptól érkezik minden fény, világosság, meleg, nap nélkül nem léteznék. És az átvitt értelembe vett világosság, mivel Isten rájuk bízta a beszédeit, az vagy általuk hangzik és általuk megnyilatkozik, vagy pedig világosság nélkül marad a világ. Mert a nagy küzdelemnek egy titokzatos szabálya ez, hogy Isten közvetlenül, mondjuk angyalok látható megjelenésével, vagy hogy az égből nyilatkoztat ki dolgokat, nem avatkozik bele. Valahogy ez egy szabálya a nagy küzdelemnek, hogy Isten csak ott és annyiban avatkozik bele, ahol emberek őt segítségül hívják, ahol emberek befogadják az ő beszédeit, és egyik ember továbbadja a másiknak. Tehát azt kell mondanom, hogy Istennek a megmentő munkáját az emberekért korlátozza az, hogy a látható egyház mennyire teljesíti a küldetését. És amikor Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a világ világosságában, ebbe két dolog van benne. Egyrészt, hogy az Isten beszédeit tisztán őrizze, és hűségesen, világosan és határozottan hirdesse. De a másik, hogy ez testet öltsön az életükbe. Mert nem azt mondta, hogy a tanításotok a világ világossága, hanem hogy ti vagytok. És tulajdonképpen, aki együtt érez az Isten megváltási művével, illetve az emberek megmentésének a szükségességével, a fontosságával, akinek fáj az, hogy ezen a világon mennyi testi, lelki nyomorúság van, és bántja a tehetetlenség, hogy nem tud segíteni ezen, az mindig tudja, hogy akkor tudja a legjobban szolgálni ezt a célt, ha ez megvan az életében, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Mert a világosság csak ezen keresztül áradhat szét a világra. Ugye sokszor elvárnánk Istentől, hogy hát gyógyítsa a betegeket, mindet gyógyítsa meg, tüntesse el az emberek közül az erőszakosságot, a háborúkat, a természeti katasztrófákat, és úgy szeretnénk, hogy ezt a világot, ezt a földi életet jobbítsa meg. De a Jóisten meg akarja értetni velünk, hogy lehetetlen. A bűn olyan mélységesen szövi át emberek gondolkozásmódját, cselekvési törvényét. Lehetetlen. Egyetlen egy dolog van, amit nem lehet erőszakkal megváltoztatni, az emberek szabad választása. Ugye a belső gondolkodásmódja és cselekvési törvénye. És Isten kizárólag csak úgy tud segíteni az embervilágon, a rengeteg nyomorúságon, még a mindenható Isten is csak úgy tud segíteni, ha az az örökkévaló jó hír hirdettetik, amely az embereknek a gondolkodásmódját változtatja meg, amely jellemformáló hatalom. Csak is ez az a jó kovász, ez az a só, aminek bele kell kerülni az emberi társadalom életébe. De mindennek a közvetítője a látható egyház, amelyre Isten rábízta a beszédeit. Ugye vannak elszórva itt és ott és amott sokfelé őszinte hívő lelkek, de egymagukba keveset tudnak tenni. De ha van egy látható egyház, amely hűségesen őrzi és hirdeti Isten beszédét, de az életük is ennek megfelelő, azok úgy tudnak működni, ahogy a Biblia mondja, mint egy élő test. Krisztus a fej irányítása mellett és az ő támogatása mellett hatalmas munkát tudnak ebben a világban végezni. De akkor miért van az, hogy végig a történelem folyamán az Ószövetségi Egyház történetétől egészen az Újszövetségi Egyház történetén keresztül azt látjuk, hogy csak néha-néha van egy felvillanó korszak, amikor a Krisztus földi háza, egyháza tiszta, amikor erős, amikor megmozgatja a világot. Hát, ha gyorsan végig gondoljuk, nem tudom, egy kezem lehet majdnem, hogy elég hozzá, hogy mikor voltak ilyen korszakok. Hát, tessék, gondolkozzunk. Ugye, Izrael történetében, amíg Mózes meg Józsué volt az élen, akkor is még volt sok nyomorúság, de mégis a világot mozgatta meg, ugye, ennek óriási híre volt, Isten csodákat cselekedhetett, értük, stb. Aztán utána, nézzük meg, egy fénykor volt Sámuel, Dávid, Salamon, amikor úgy az Isten műve felmagasztaltatott, és még a pogány népekre is kiáradt ebből a világosságból. Aztán majd nagy csönd, ugye? Még ugye, amikor a babiloni fogságból hazatértek, akkor egy rövid ideig megint felmagasztaltatott az Isten neve. Ugye? Círus kiáltványára gondoljunk, és akkor volt ott egy istenfélő hívő nép. Aztán megint várunk. Aztán az első pünköst, ugye? Amikor volt egy igazi hívő nép, és amikor az egész időszámításunk utáni első században futótűzként terjedt az evangélium. Aztán megint sokáig várunk. Ugye csodálatosak azok az előreformációs mozgalmak, de még nagy áttörést nem tudtak elérni. De aztán jött a 16. századi reformáció, ami egy bámulatos század volt. Hát gondoljuk meg, országgyűlések foglalkoztak azzal, hogy mi az igaz hit. Gondoljuk meg azt, hogy mindenütt nemzeti bibliafordítások születtek. Mindenütt iskolákat alapítottak, hogy az emberek megtanuljanak írni, olvasni, és tudják olvasni a Bibliát. És hatalmas erejű prédikátorok működtek, akik tömegeket mozgattak meg. Itt Magyarországon is csodálatos a magyar reformáció története. Ma már kevesen tudják, hogy Magyarország a becslések szerint 95-98%-ban a reformáció híve volt eredetileg. És ha sorolnám, nem jutnék hagyhamar a végére, hogy kik voltak a nagy magyar prédikátorok és reformátorok a 16. században. Aztán megint hosszú ideig várunk, és a 19. században volt megint komoly ébredési mozgalmak, egyik erősítette a másikat. A 19. század első fele az nagy lelki ébredéseknek az ideje Európa szerte Amerikában, amikor az Isten beszéde megint felmagasztaltatott, és megint tömegeket mozgatott meg. Aztán megint csend. Hát akkor azt kérdezzük, hogy ha az egyház a világ világossága, hogyha Krisztusnak fontos az ő egyháza, akkor, és Isten az emberek megmentéséért küzdeni akar, hogy kijusson az emberek közé az a gondolkodásmódot megváltoztató, jellemformáló erő, amit az Isten beszéde közvetít, és amit jelent az Istennel való személyes kapcsolat, akkor miért ilyen nyomorúságos mégis a látható egyháznak a története? Ugye mérhetetlenül tiszteljük azokat, akik sötétség idején a kis maradékként őrizték a lángot, és vitték tovább például az erőreformációs mozgalmak. Az is csodálatos az ő helytállásuk, mártíromság is bármi árán. De mégis, hát miért nem volt olyan hatalom, mint amilyennek lenni kellett volna? Miért olyan kevés volt az a korszak, amikor beteljesedett az, amit Jézus mondott, hogy a háztetőkről hirdettetik? És a magyarázat az, hogy az ellenség örökké támadja. Nem tudom, hogy az ős evangéliumon elgondolkoztunk-e, és ez az ős evangélium, ugye a Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. verse, sokszor csak az egyik jelentését érzékeljük, ugye azt a jelentését, hogy ugye ez szól Krisztus és Sátán harcáról, hogy az asszony magva és a kígyó között ugye egy áldás élethalál küzdelem lesz. De figyelj csak meg, hogy szól. Ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Na most azt kell ehhez tudni, hogy amikor azt mondja a kígyó magva között, mi a kígyó magva? Ugye Jézus egyszer mondta földi életében a vele vitatkozó vallási vezetőknek, ti az ördög atyától valók vagytok, mert az ő kívánságait akarjátok cselekedni. Ugye ez félelmetes, hogy emberek a kígyó magva szerepet tölthetik be, mert ő, a Jézus maga mondta, ördög atyától valók vagytok, mert az ő kívánságait akarjátok cselekedni. És tegyük hozzá azt, hogy a Jelenések könyvében ilyen kifejezéssel is találkozunk, hogy beszél Jézus arról, hogy emberek, akik zsidóknak mondják magukat, ugye ezt jelképes beszéddel mondja, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ugye a zsinagóga az magyarul azt jelenti, hogy gyülekezet. Tehát van ilyen, hogy a kígyó magva, és van ilyen, hogy a sátán gyülekezete. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem csak Krisztus és sátán között zajlik egy nagy küzdelem, hanem az egyház és a sátán gyülekezete között, a kígyó magva között, mert az asszony, ugye itt nem csak Jézus anyjára utal, ugye, hogy ő majd csak asszonytól születik, ahogy az új szövetség visszahivatkozik, hanem az asszony az egész Szentírásban a hívő egyháznak a szimbóluma. És az asszony magva nem csak egy személyben Krisztus, mert a magva szó olyan szó, a héber szó, aminek egyes és többes számú jelentése is van. Vonatkozik egyszer Krisztusra egy személyben, és vonatkozik az asszony magva, mint a hívő egyház, a hívő nép, köztük és a sátán magva között, és a sátán gyülekezete között óriási a harc. És ha mi ennek a nagy küzdelemnek a jelentőségét felfogjuk, akkor még inkább áthatja a mi szívünket, ha ennek a jelentőségét megértjük, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Én emlékszem, milyen naív voltam, úgy gondoltam valamikor régen, hogy a Jelenések könyve 12. fejezetének a 17. verse, amely úgy szól, hogy megharagudott a sátán, ugye, és az óriás kígyó is elment, hogy hadakozzék, az asszony magvának maradéka ellen, akik megőrzik az Isten parancsolatait, és megvan náluk a Jézus bizonyságtétele. Ugye ott egy bizonyos történeti áttekintésben szerepel ez Jelenések könyve 12. fejezetében, és azt gondoltam, hogy ez csak a legvégső nagy háborúra vonatkozik, amely majd Krisztus eljövetel előtt bontakozik ki, amikor az Isten törvénye körüli nagy harc lesz. Aztán később rájöttem, hogy Sátán örökké háborút szervez azok ellen, akik az Isten parancsolatait megőrzik, és megvan náluk a Jézus bizonyságtétele. És ha mi Krisztus példáját követjük, akkor mi figyelemmel kísérjük a proféciákat, éber szemmel figyeljük, hogy zajlik a látható egyház körül ez a küzdelem, ugye, amit Isten megjövendőlt. És mi teljes együttérzéssel, és a leghelyesebb hozzáállással veszünk részt ebben a küzdelemben, mert ugyanaz a lelkület van bennünk, amely Krisztusban van, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Ennek az ellenkezője az, ha az ember egy pillanat alatt megbotránkozik, nem érti a nagy küzdelemnek a természetét, vagy pedig egyszerűen azt mondja, jó, hát akkor én nekem ebben nincsen részem, és visszavonul a magánszférájába, elvonul valamilyen magánkereszténységbe, vagy visszavonul a peremre. Nem ez a helyes hozzáállás, hanem egyedül az, amire Krisztus mutatott példát. Szeretnék egy részletet olvasni a 102. Zsoltárból, hogy az ihletett zsoltáríró is hogy ír erről, hogy az Ószövetség hívő is hogyan tekintettek az Isten földi művére. Így olvasom a 102. Zsoltárból, a következőket olvasom. A 14. verstől. Ez egy imádság tulajdonképpen Istenhez. Te kelj fel, könyörülj a Sionon. Ugye a Sion az a templomhegynek a neve volt, és szimbóluma az Isten földi művének, földi egyházának. Te kelj fel, könyörülj a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kimélik. Ugye hát ezt a, itt most ugye a fizikailag látható jeruzsálemi templomról mondja ezt, de értjük ezt átvitt értelemben, hogy olyan féltő szeretettel viszonyultak hozzá, azt mondja, kedvelik a te szolgáid annak köveit, a porát is kímélik, és félik a népek az Úr nevét, és a föld minden királya a te dicsőségedet. Mivel, hogy az Úr megépítette a Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében, odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról, a mennyekből a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait, hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicsőségét, dicséretét Jeruzsálemben, mikor egybegyűlnek a népek minnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Ugye mire vágyakozik, miért imádkozik a Zsoltáros, hogy Isten építse meg a Siont, és láttassa meg magát ott dicsőségben, és azért, hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és a dicséretét Jeruzsálemben, és hogy népek és országok szolgáljanak az Úrnak ezáltal. Vajon van-e okunk arra, hogy Krisztus eljövetele előtt a mi korunkban mi is ilyen féltő szeretettel viszonyuljunk Isten művéhez, és a Zsoltároshoz hasonlóan könyörögjünk, hogy Isten megépítse, hogy Isten megdicsőítse az ő nevét. Szeretnék olvasni Ézsaiás könyve második fejezetéből egy részletet. Egy nagyon fontos ígéretet találunk itt, és még soha nem történt olyan, hogy Isten valamit kijelentett az igéjében, és nem teljesedett be. Be kell teljesednie feltétlenül annak az ígéretnek is, amit itt olvasunk. Így olvasom Ézsaiás könyvében, Ézsaiás könyve második fejezetében. És nekünk mindig a szemünk előtt kell, hogy lebegjen ez a látomás, soha nem szabad róla elfeledkezni, és azért kell imádkoznunk, hogy ez beteljesedjék. Így olvasom Ézsaiás könyve második fejezetében a második verstől. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, a hegyek felett, magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Ez valami csodálatos ígéret. Azt mondja, lészen az utolsó időben, olyan örömmel olvasom, erősen fog állni az Úr házának a hegye, a hegyek felette. Ugye most megint értsük ezt jelképesen, az Isten egyháza erősen fog állni. És valóban olyan lesz, mint a hegyen épített város, amit nem lehet nem észrevenni, amit nem kell reklámozni, amelynek a magasabb szintű élete és az üzenet hirdetése az kiviláglik, és fölött áll a hegyeknek. És azt olvassuk, és özölleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép, és látjuk azt, hogy nem kell őket hívni, hanem egymást bíztatják. Egyik adja a hírt tovább a másiknak. Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön ki, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Tehát felfedezik a látható egyházban, amely egyszer végre erősen fog állni, és magasan a hegyek felett, hogy itt van egy olyan forrás, ami máshol nem található. Onnét jön az Úrnak beszéde. Ugye az Istennek beszéde. Ez ma egy teljesen ismeretlen, még a kereszténység körén belül is tisztelet a kivételnek, de az általános kép így rajzolható meg. Éppen a múlt héten olvastam különböző cikkeket, és ugye hát jellemzik, hogy hát ma már a kereszténység súlypontja Európából és Amerikából átment Afrikára, Dél-Amerikára, részben Ázsiára, és hogy a kereszténységet amúgy is, ez is mondjuk még súlyt ad neki, vagy még ez a körülmény is erősíti, de egyébként Európában és Amerikában is teljesen átment karizmatikus irányba. Tehát annyira a kereszténység elveszti az arcát, és egy élmény kereszténységé, amely nagyon könnyen összefonódik az okkultizmussal, a miszticizmussal. Ebbe az irányba megy el, és az Isten beszéde hallgat. A másik oldalon pedig ugye a racionális teológia, ott pedig ezt is éppen most olvastam, hogy Hollandiában már ott tart az Egyesült Protestáns Egyház, hogy az egyik lelkész egy felkavaró könyvet jelentetett meg ilyen címmel, hogy Isten, aki nincs. És arról beszélt, hogy Isten tulajdonképpen nem is egy élő személy. És hát ugye ez kavart egy nagy vitát. És hát egyesek követelték, hogy hát azért ezt mégis bocsássák el a lelkészi szolgálatból, de nem bocsátották el. Ez is belefér. Ugye, tehát így néz ki a kereszténység állapota világszerte. És az Isten beszéde, amely teljesen kielégítően szól az értelemhez, és amely teremtő hatalmat hordoz, és amely ebben a világban, amely a hazugság világává vált, és a csalások és a hamisságok világává, ez egy felettébb tiszta beszéd, amivel nem lehet alkudozni, amely, mint a nyilvessző hegye mutatja az igazat és a helyeset. Az emberek, akik az igazságból valók, akik szomjazzák az igazat, a tisztát, a szépet, azok egyszer csak fel fogják fedezni azt a forrást, hogy az Isten beszéde onnét jön ki. És ennek a látomásnak be kell teljesedni. És mi nekünk ezt tudni kell, hogy nekünk soha nem lehet közömbös, hogy az Isten műve ilyen állapotban van. Nem megoldás az, hogy hát vagy megbotránkozom, vagy kivonulok a magánszférába, a magánkereszténységbe, hanem a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. De a féltő szeretet, amely igazságot akar látni, amely fedhetetlenséget akar látni, amely azt akarja, hogy az egyház betöltse az igazi küldetését. Sokszor nem fogjuk föl, hogy mire tanít minket a mi atyánk. Mert mi, hogy is hangzik a mi atyánknak az első kérései, hogy hangzanak? Szenteltessék meg a te neved. Összefügg ez a látható egyházzal? Hát hogyne? Mert azt kívánjuk, hogy az Isten neve megszenteltessék ezen a világon. Áthat bennünket az a vágy, ami Jézus jellemezte, amikor azt mondta, igazságos atyám, e világ nem ismer téged, de én megismertelek téged. És Jézus minden vágya az volt, hogy az igazságos Istent megismerje a világ. És amikor azt imádkozunk, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor azért könyörgünk, hogy az Isten felől való tudatlanság, az Isten félreismerése, ez a köd, ez a sötétség eloszoljon, és hogy az Isten neve megszenteltessék széles körben az emberek között. Ez pedig összefügg az Isten földi műve, látható egyháza hűségével, szolgálatával, munkavégzésével, küldetésbetöltésével. És rögtön a következő kérés, jöjjön el a te országod. Hát tudjuk, hogy az Isten országa dicsőségben, azért is imádkozom, hogy dicsőségben eljöjjön a végén, de azt is tudjuk, hogy addig nem jön el, míg az az Isten országa, amiről Jézus azt mondta, hogy ti közöttetek van, tudnélik az ő jelenléte, az ő beszéde, az ő munkája, amíg ez nem magasztaltatik föl, amíg ez nem tudja előkészíteni az Isten országa láthatóan, történelmi, kozmikus eseményként való eljövetelét, hogy Isten visszahelyezze uralma alá ezt a földet. És a harmadik, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ugye? Tehát ezek az első kérések mind arra vonatkoznak, hogy mi a saját egyéni, személyes ügyeink előtt kellene, hogy az Isten művéért imádkozzunk. És most úgy őszintén nézzünk magunkba reggel, este, akkor imádkozunk. Hát persze, hogy azzal kezdjük, hogy vigyázz Isten rám, vigyázz a szeretteimre, elmondjuk a napi gondjainkat, és hol van az Isten művéért való könyörgés. Pedig annak a mi atyánk tanítása szerint az első helyen kellene lennie, mert mi együtt érzünk minden emberrel, mert nem vagyunk olyan önzőek, hogy azt mondjuk, hogy Isten, nekem szükségem van, hogy a gondviselése körül vegyen, szükségem van rá, hogy a vigasztalásait elnyerjem, és hát én meg az Isten, köztünk lévő viszony, én ezzel vagyok elfoglalva. Nem. mert én minden szenvedő emberrel együtt érzek, mert borzalmasnak találom, ami ezen a földön folyik, mert vágyva vágyom arra, hogy jöjjön el az ő országa, és legyen meg az ő akarata, mint a mennyben, úgy a földön is, és hogy az ő neve megszenteltessék. Ezért ezzel kezdjük a napi könyörgésünket, mert valóban az ő házához való féltő szeretet emészt minket. Én emlékszem, hogy milyen hatással volt rá, amikor olvastam egy kis részletet Ellen White életéből. Ez egy visszaemlékezés volt, egy generálkonferencia elnök gyűjtött össze ilyen visszaemlékezéseket. Szerepel az úgynevezett White dokumentumkönyvben, hogy már ugye ő idős korában Elmshavenben élt, Kaliforniában, és ott hát egy kis telep volt körülötte, mert ugye az irodalmi munkásságát itt fejezte be, volt körülötte irodalmi személyzet, akik ugye a kéziratokat javították, kiadásra előkészítették, stb. És hát a titkárnőjének a barátnője oda ment látogatóba, és úgy kapott szállást egy olyan épületben, amelynek az ablaka épp szemben volt Ellen White hálószobájával. És hát az új helyen nem tudott mindjárt elaludni, hogy kicsit talán megilletődve is volt, hogy milyen különleges helyen van, és egyszer csak azt vette észre, hogy a nyár volt, nyitott ablakok voltak, hogy Ellen White-nak a szemben lévő szobájában világosság gyullad. És hát eszébe jutott, hogy a barátnője, ugye Ellen White titkárnője elmondta neki, hogy idős korában ez volt a szokása, hogy mindig naplementekor lefeküdt, aludt valamennyit, aztán éjszaka fölkelt, és egész éjszaka írt az éjszaka csendjében hajnalig. És aztán megint lepihent egy kicsit. És ugye 88 éves volt, amikor meghalt, és ezekben az utolsó években így végezte az irodalmi munkáját. És akkor azt gondolta magában, hát biztos most kelt föl, ugye, és kezdi az éjszakai írást. És egyszer csak az éjszakai csendben hangokat hall. Hangosan imádkozott, és jól hallhatóan. És azt mondta, hogy őt az rendítette meg, hogy hosszan imádkozott Isten művének a különböző szükségleteiért, személyekért, név szerint, ügyekért, és csak utoljára azért, hogy majd helyesen tudja kifejezni a rábízott gondolatokat, és megfelelő legyen az az irodalmi munka, amit végez. De először az Isten műve szükségleteivel kezdte, és nem általánosságban, hanem konkrétan ügyek, nevek, esetek, és ezeket sorolta hosszan a fennhangon mondott, hallhatóan mondott imádságában. Nem tudom, hogy a mi imádságainkra ez mennyire jellemző, hogy hordozzuk ezeket a szükségleteket. Én nagyon szeretek egy mondatot, ez is Ellen White-tól való, de nagyon igaz mondat. Imádság, nagyon egyszerű mondat, imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. És mi valahogy ebben nem hiszünk eléggé. Tehát ez a féltő szeretet nem olyan erős bennünk, hogy az első helyen legyen az Isten művért való odaadó buzgó könyörgés. Szeretnék erre még röviden két példát felidézni a Szentírásból. Az egyik Dániel példája, azt hiszem sokan ismerik, a Dániel könyve 9. fejezetében megerőtített imáját a prófétának, aki ugye akkor, amikor Jeruzsálem romokban volt, és amikor nagyon kevés emberi kilátás látszott még arra, hogy beteljesedik az Isten ígéret, hogy újra felépül és újra betölti a küldetését, akkor egy nagyon buzgó, alázatos imádságot mondott, és én ebből szeretnék csak egyetlen mondatot most felidézni, a 13. verset. Ezt mondta többek között könyörgésében a próféta. Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mind ránk jött. Miért hivatkozott itt Mózes törvényére? Ugye Mózes törvényében pontosan Mózes 5. könyve 28. fejezetében van megírva, hogy Isten megmondta Izraelnek, hogy minden ígérete feltételes. Ha figyelmesen hallgatnak az Úr szavára, beteljesednek ezek és ezek az áldások. Ha áthágják az ő törvényeit, Isten nem tesz csodát, hogy elfordítsa ennek a természetes következményeit. És erre utal itt, amikor azt írja, amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mind ránk jött. És az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Ez egy megrázó Biblia vers. Azt mondja a proféta, nem csak az a baj, hogy hibákat követtünk el, nem csak az a baj, hogy áthágtuk a törvényedet, hanem ezt megtetéztük azzal, hogy amikor láttuk az Isten műve romlását, akkor így mondja, az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, akár az egyéni, akár pedig a közösen elkövetett hibák, és figyeltünk volna a te igazságodra. Tehát azt mondja, Istenünk, nem tarthattad vissza azt a veszedelmet, amink ránk jött, mert nem csak hibát bűnre halmozott a te néped, hanem az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt sem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Annyira tanulnunk kell a múltnak ebből a leckéiből, hogy amikor az Isten művének a válságát látjuk, akkor esedezni kell az ő színe előtt, és megtérni a mi álnokságainkból, elsősorban az egyéniből, és figyelni az ő igazságára, hogy az Isten megfordíthassa a dolgokat, hogy az Isten beleavatkozhasson, hogy az Isten megújulást, megtisztulást, megdicsőülést munkálhasson az ő látható egyházában. A másik példa, akire szeretnék hivatkozni, Illés. Nagyon jól ismert a személye a Bibliából. Illés igazán abszolút együttérzett az Isten művével. Egy nagyon kritikus időszakában működött Izraelnek, amikor a nép az élő Isten tiszteletét már annyira elfelejtette, hogy szinte teljesen a Baál kultusz uralkodott, és amikor megfeltette a kérdést a Kármel hegyén, hogy hát most ki az Isten, az Úr az Isten, vagy a Baál? A nép nem felelt neki egy szót sem. Borzalmas sötétség volt. De Illés nem, hogy ezt feladta volna, vagy hát akkor azt mondta volna, itt hagyom az egészet, hanem éppen ellenkezőleg. Ugyan emlékezünk arra, amikor a Hóreb hegyén is kitört belőle a szomorúság, a nagy búsulásom van az Úrért, mert a te oltáraidat elhagyták, és a többi. Jellemez ez minket, hogyha az Isten műve bajban van, akkor azt mondjuk, nagy búsulásom van az Úrért. Nem a személyes bajaim miatt, hanem nagy búsulásom van az Úrért. Mert nekem ez a saját életemnél is fontosabb, mert tudom, hogy az Isten a szeretet, és Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát is odaadta érte, és az Isten azt akarja, hogy a világ világossága fényjék, és emberek megmentését munkálja. És ezért nekem nagy búsulásom van az Úrért, ha az nem tölti be azt a küldetést, amire szükség van. Hogyha az nyomorúságban van, ha az ellenség hevesen támadja, akkor én nekem ez nem úgy van, hogy én nyugodtan alszom, és én meg az Isten rendben vagyunk, és kész, nem. Akkor nekem nagy búsulásom van az Úrért. És aztán emlékezzünk arra az egyszerű imára, amit a Kármel hegyén mondott. Ugye, amikor ott volt a sokassággal szemben, aki már nem felel egy szót sem arra, hogy ki az Úr az Isten, rátelepedett a sátán által lehelt sötétség. Az Isten nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között. És akkor Illés mit csinált? Eljön egyszerűen, elkezdett könyörögni, és azt mondta, Uram, hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az Úr az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket, és hadd tudja meg, hogy én a te szolgád vagyok, és amit tettem, azt a te parancsolatodból tettem. Egy nagyon rövid, de nagyon magvas tartalmas ima, és különösen szeretném belőle kiemelni ezt, hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az Isten, az élő Isten. Hadd ismerjenek meg téged, mint élő Isten, mint hatalmas, munkálkodó Isten. És azt mondja tovább, hogy mert te fordítod vissza az ő szívüket. Ez a Bibliában egy különleges kifejezés, hogy szíveket megfordító Isten. Szíveket megfordítani csak Isten tud. Valódi ébredést, megújulást munkálni csak Isten tud. Azt emberileg nem lehet előidézni. De a próféta könyörgött ezért, és hittel könyörgött ezért. És még egy mozzanatot emeljünk ki. Amikor ugye aztán megtörtént a csoda a Kármel hegyén, hogy Istentől az égből tűz szállt alá. Mert ennél kevesebb nem volt elég, hogy ez a sötétségbe burkolózott nép megtudja, hogy ki az Isten. És olykor nekünk is könyörögnünk kell, hogy Istenem, nyilatkozzál meg. Nem adunk programot neked, hogy megmondjuk, hogy hogyan, de valamiképpen nyilatkozzál meg, hogy megtudja ez a nép, hogy te ma is élő Isten vagy. És megtudja ez a nép, hogy mi a te véleményed, és mi a te gondolatod. És akkor Illés még ezután, hogy a nép már kórusban mondta, hogy Úr az Isten, és az Isten tényleg látványosan és hatalmasan közbeavatkozott, még ezzel neki mindig nem volt elég, hanem utána fölment a Kármel hegyére, és elkezdett könyörögni az esőért. Ugyanis a nép hitehagyása miatt 3,5 évig nem volt eső. És én úgy gondolom, hogy Illésben nem csak a részvét volt, hogy borzasztó a szárasság, iszonyú az éhezés, a szenvedés, az is, de azon kívül az volt benne, hogy a szívek megfordítása akkor lesz teljes, az Isten beavatkozása akkor lesz teljes, és erre a népnek még szüksége van, ha meglátják, amíg elfordultak az Istentől, nem volt eső. De amikor kimondták azt, hogy az Úr az Isten, megjött az eső 3,5 év után. És Illés tudta, hogy még erre szükség van, különben a vakság nem oldódik föl, különben a várva várt megújulás nem kezdődik el. És azt olvassuk, hogy 7-szer könyörgött. Álhatatosan könyörgött, nem adta föl. Ugye? Hanem esedezve könyörgött az Istennek, amíg az eső meg nem jött. És én szeretném megkérdezni, hogy készek vagyunk mi ilyen álhatatos és hittel teljes imádságra, hogy Isten fordítsa meg a szíveket, hogy Isten dicsőítse meg a nevét, hogy az Isten okozzon megújulást és ébredést. Szóval van-e olyan féltő szeretet bennünk, és emészte minket ez a féltő szeretet annyira, hogy egy ilyen álhatatos esedező könyörgésben kitartunk, és merünk hinni, és merünk kérni akár látványos és hatalmas isteni beavatkozást, hogy megforduljanak a szívek, és megjöjjön az eső, ugye, ami viszont a Szentlélek kiáradásának a szimbóluma. Kedves gyülekezet, én szívemből kívánom, hogy nagyon elgondolkozzunk ezeken, eszünkbe jusson, hogy a mi atyánk arra tanít, hogy a magad kis privát körénkkel kívül legelőször azzal kezd az imádságodat, hogy az Isten művéért imádkozni. És hogy Krisztus sok mindenben kell követnünk, de ebben is, mert őróla meg van írva, és egész földi életében jellemezte, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. És tanuljunk Dánieltől és Illéstől, akik tudták, hogy az imádságnak, a könyörgésnek milyen szerepe van, és tudtak álhatatosan és hittel könyörögni addig, amíg kézzelfoghatóvá válik, és hatékonyá válik az isteni beavatkozás és az isteni segítség. Mert imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül viszont nem történnek meg. Adja Jóisten, hogy buzduljon föl sok szív féltő szeretetre az Isten műve iránt, és Illéséhez hasonló álhatatos és hittel teljes imádságra, és így megtörténjenek olyan dolgok, amelyek ilyen imádság nélkül nem történnének meg. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megvalljuk néked, hogy olyan szűk látókörűek vagyunk, és sokszor annyira önzők, hogy tőled is csak azt várnánk, hogy rajtunk segíts, és a mi egész látóhatárunk bezárulott, hogy te és én. Pedig, Urunk, még a mi atyánkban is így tanítasz, hogy mi tudjuk, hogy te minden embernek atya vagy, és ezt a világot szeretted, és meg akarsz menteni minden embert. Urunk, olyan kevés az, amit mi ebből a nagy küzdelemből megértünk, ami a te földi műved, az evangélium hirdetés műve a látható egyház körül folyik. Ó, Urunk, add, hogy olyan együttérzőek legyünk ezzel, mint Krisztusunk te voltál. Ültesd a szívünkbe a féltő szeretetet a te házad, a te földi műved iránt, és taníts meg, Urunk, érte imádkozni. Bocsásd meg, hogy annyi hitünk sincs, mint a mustármag nagyon sokszor, És csak általánosságban mondjunk, hogy imádkozni kell, meg imádkozunk, de nem szálljuk rá magunkat olyan valódi imaküzdelemre, mint ahogyan Illés is cselekedett. Hogy megtörténhessenek a könyörgésre olyan dolgok, amelyek ennélkül nem történnének. Hogy látható legyen a te megnyilatkozásod a segítségül hívásra, a te beleavatkozásod az eseményekbe, hogy kinyilvánítsd a te szavadat, akaratodat, gondolatodat, és hogy féljünk téged, és tiszteljünk téged. Ó, Urunk, dicsőítsd meg a te nevedet, és add, hogy mi is olyan szeretettel viszonyuljunk a te ügyedhez, ami mindennél, a saját életünknél is fontosabb, mert megtanultunk tőled szeretni, mert együtt érzünk az elveszettekkel, mert mindennél fontosnak látjuk emberek mentését. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, légy mindannyiunkkal, és tarts meg a te szeretetedben, és a te házad iránt való féltő szeretetben mindannyiunkat. Amen.